itthon Erdélyben.
Jó napot kívánok! Sármási Bocskai János köszönti Önöket. Ezen a vasárnapon a Maros megyei Nyárád Szent Lászlóra kalauzoljuk hallgatóinkat. A település Marosvásárhelytől 18 kilométerre délkeletre, a középső Nyárád mentén, a Nyárád jobb partján, a Nyomátpatak torkolatánál fekszik. Közigazgatásilag Nyárád Gálfalvához tartozik. 1332-ben Sancto Ladislao néven említik először. A hagyomány szerint temploma helyén Szent László által alapított kolostor állt, innen a neve. 1968-ban beolvadta vele összeépült Nyárád Gálfalva településbe. Ma a több mint 300 lelkes falu lakói, zömmel reformátusok és unitáriusok, kisebb részben katolikusok, de néhány új protestáns is él a településen. Sokan unitárius templomáról ismerik, amely a 14. században épülhetett gótikus stílusban, valószínűleg a román stílusú templom átalakításával. Freskói 1497-ből valók. Tornya is az 1490-es években épült, alatta a Sigér család sírboltja. Itt nyugszik Sigér Mátyás fejedelmi kincstárnok is. Református templomát 1999. október 1-én szentelte fel Csiha Kálmán püspök, amelyet a régi Vályok templom helyére építettek. Látnivalói között tartják nyilván a nagy család udvarházát és a Sigér kastélyt, ami már a 19. század elején is romos volt. A pásztortűz panzió és gyermektábor a Nyárád partján fekvő, 2 hektáros területen található csendes falusi környezetben. A létesítményhez 6 nagy faház tartozik, egy jurta alakú étterem, valamint egy hagyományos stílusban felújított parasztház. A településen még ha kis létszámmal is, de működik az óvoda és az elemi iskola. A kilátások viszont nem kecsegtetnek sok jóval. A település 2010-ben Szent László mellszoborra lett gazdagabb. A lankás dombokon fekvő falut rendkívül barátságos és vendégszerető emberek lakják. A gyönyörű környék pedig barangolásra csábít.
Nyárád Szent László filiája a Bacskamadarasi Református Anyaegyházközségnek.
Csak 4 osztály marad, 12 tanulóval.
Több forrás van. Az egyik legjobb hozamú forrás az, ami télen-nyáron folyik.
Én falu szeretem. Szerettem is dolgozni.
Itt mindenki hajt saját maga részére. Úgy én, mint más. Ha valaki dolgozott egy fél órát, azt ki kell fizetni neki.
Én csak háztartásban dolgoztam, és mikor kollektív volt, akkor a kollektívbe.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken Rózsa Bélát és népi zenekarát hallgatjuk. Összeállításunk második részét közvetítjük. Kuncz László Ferenc, bacskamadarasi református lelkész, a lelki gondozó a Nyárád Szent Lászlói reformátusoknak is. Ezt csomagba kapta a tiszteletes úr, vagy mindig is a bacskamadarasi lelkész járt Nyárád Szent Lászlóra is?
A bacskamadarasi református gyülekezet az mindig is Nyárád Szent László és Nyomát filiákkal rendelkezett. Tudunk erről már a 16. században is néhány iratban, hogy Nyárad Szent László az már filiája a Backomadarasi Református Anyaegyházközségnek. Azonban az 1649-es egyházmegyei vizitációnak a jegyzőkönyvében már szerepel az, hogy valóban a Nyárad Szent Lászlói Református Leányegyházközség a szervesen hozzátartozik a Backomadarasi Anyaegyházközséghez, és még természetesen ott a patakon, ahogy felmegyünk, a Nyomád patakán létezik még egy másik szép település, Nyomád, amely ugyancsak szervesen hozzátartozik a Backomadarasi Református Anyaegyházközséghez.
Érdekes, mert közigazgatásilag Nyárad Szent László Gálfalvához tartozik, és nem Backomadarashoz. Miért van az, hogy egyházi téren egészen másképp van a csoportosítás?
Nyilván ebben benne van az is, hogy Backomadaras ugye egy virágzó református gyülekezet volt annak idején, amikor ezt a két kisebb leányegyházközséget hozzácsatolták. Ráadásul a környéken lévő településeknek is, mint ugye Szentgelicének voltak kisebb filiái, mint Bede és Szentháromság, és más református tömbgyülekezet nem volt, ahova esetleg ezeket a filiákat csatlakoztatták. Természetesen azért, mert azokon a településeken túlnyomó többségben unitárius hívek élnek ma is, és ezért talán ez volt az egyik ok, noha más közigazgatási településhez tartozik, mint például Nyárádgálfalva, de mégis Backomadarashoz csatolták, és ez így van már a régi feljegyzések alapján.
Jelenleg hány református él Nyárad Szent Lászlón?
Örömmel mondhatjuk el, hogy az utóbbi 10 évben nem fogyatkozott a gyülekezetnek a lélekszáma. Talán a Nyárad mentén az egyetlen település, amelyik nem fogyatkozott az utóbbi 10 évben. Tekintettel arra, hogy folyton van egyfajta beköltözés, vagy odaköltözés, és ezért a gyülekezet lélekszáma, tehát amikor mi átvettük, akkor 158 lelket számlált, és ma pedig 164 lelket számlál. Volt ez még több is, 169-ig is felmentünk, de az utóbbi esztendőkben temetések lévén sajnos visszaesett egy kicsikét a lélekszám, de ez még mindig az utóbbi 10 évben nem fogyatkozás, hanem gyarapodás.
Keresztelő van-e évente?
Igen, éppen az idei esztendőben már 2 keresztelő is volt, örömmel mondom el, és temetés is volt ugyanennyi, tehát valahol kompenzálódik ez a 2, mondjuk, hogy ez a gyülekezet tehát életképes. Kisebb gyülekezet ugyan, de életképes.
Házasságkötés van a reformátusoknál?
Ritkán, hiszen ez a település ugye vegyes, élnek itt unitárius hívek, élnek itt római katolikus hívek is. Ebben a vegyes településben kevés az esküvő, de egy-egy esztendőben elvétve az utóbbi években volt, noha kevés.
Kicsi a remény arra, hogy tiszta református esküvő is legyen?
Érdekes a helyzet itt Nyárad Szent Lászlón az esküvőkkel kapcsolatosan, hiszen van egy pastoris panzió, szép környezetben helyezkedik el, itt a Nyárad partján, és a vidékről, de nem csak, sokszor egészen távolról jönnek a fiatalok, és megtetszik ez a panzió, és akkor ott szeretnének esküdni. Én mindig kikötöm azt ilyen esetekben, hogy jó, szép az esküvő, és általában az utóbbi években már az amerikanizmus nagyon nagy hatással van a fiatalokra, hogy szép környezetben legyen. Én mégis ahhoz ragaszkodom, hogy az esküvő úgy szép, hogyha a templomban történik. Voltak esküvők, amikor más településről jöttek a fiatalok, és megkértek minket, hogy akár a templomunkat adjuk oda, vagy akár mi magunk végezzük el az egyházi áldást. Ezt is örömmel veszük tudomásul, hogy tényleg legalább is vannak esküvők, és mi ebben részt vehetünk, akár mint gyülekezet, akár mint szolgálattévők, és végezzük a szolgálatot.
Műsorunkat a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
településen van egy Árpád-kori unitárius templom, de van egy nem is olyan régen épült, gyönyörű, szép református templom. Ennek a református templomnak volt elődje?
Valóban itt ezen a településen van egy gyönyörű Árpád-kori templom, amelyet minden esztendőben a sátortáborozó gyerekekkel elmenjünk és megcsodálunk, végig látogatjuk és elmondjuk, hogy tényleg ez az unitárius templom hirdeti az itt létünknek a csodálatos voltát, hogy van itt múltja ennek a településnek. Ugye Szent László lovak király csodás földjén vagyunk, de nyilván, hogy ott van a mi református templomunk is, amely értékében és impozáns voltában valóban szép és jövő felé mutat. Ennek a mi új templomunknak tényleg van egy elődje, egy vályog templom volt az elődje, amelyet 1888-ban építettek, de a 89-es változás után, amikor a gyülekezetnek lett egy testvértelepülése is, akkor elkezdett a gyülekezet gondolkozni azon, még az elődöm idejében, Gáspár András lelkész idejében, hogy a templomot hiába javítgatjuk, tákolgatjuk, abból újat különösebben nem lehet összehozni, ezért a gyülekezet eldöntötte, hogy új templomot épít. Mindenkit fölkeresett, aki a településre elszármazott volt, és így jutottak el Middelburgi gyülekezethez támogatáskéréssel, de így jutottak el a falu egy híres szülöttjéhez, aki tiszteletbeli főkonzul is, dr. Báró Vitéz Lemhényi Zsigmond Andráshoz, aki egyébként Liverpoolban él, és orvosként ott tevékenykedett, emigrált 56-ban. Most az ő 6-6-os támogatásával épült fel ez a csodálatosan szép templom itt a Nyárád völgyében 1995 és 1999 között. Még van ennek a templomnak egy szép melléképülete, az úgynevezett Harley Christopher nevű ifjúsági otthon, amelyet éppen a Báró Vitéz Lemhényi Zsigmond Andrásnak a barátja, aki ügyvéd volt, és nem lévén családja, összes vagyonát összekuporgatta, és ideadta erre a célra, hogy itt a Nyárád völgyében felépüljön ez a ifjúsági ház, amelyben évente sok szép tevékenység van. Nyári időszakban, abban a szép templom térben megszervezzük a nyári keresztény sátortáborokat, ahová összegyűjtünk sok gyereket, most már mondhatom, hogy a Középnyárád mentéről, Backamadarasról, Nyárád Szent Lászlóról, Nyomátról, Szent Gelicéről, Bede Szent Háromságról, és sokszor még más településekről is jönnek gyerekek, és úgy jól érzik magukat. Valóban ez a szép templom és a mögötte lévő ifjúsági ház próbálja betölteni a rendeltetését.
Csak református gyerekek jönnek, vagy más vallásúak is?
Nyilván nem zárt körű ez a táborozás, hogy csak a mi felekezetünk gyerekei jöhetnek, sőt, várjuk és hívjuk a táborozásunkra a más felekezetű gyerekeket is, és részt is vesznek ezen, nem teszünk kivételt, hiszen ugyanabból a gyökérből él a kultúránk, és a hitünknek is ugyanaz a gyökere, maga Krisztus, akiben együtt vagyunk, és együtt lehetünk, és együtt érezhetjük jól magunkat itt a Kárpát-medencében, és itt különösen a Nyárád völgyében.
A vallásos nevelés mellett mivel telnek ezek a napok, amikor vannak ezek a táborok? A
programunk az alapjában véve, tehát a keresztény jelleget próbálja erősíteni, a keresztény identitást, és ezt már gyerekkorban el kell kezdeni. Ezek a táborozásaink már több mint 10 éve történnek. 2006-ban érkeztünk a településre, és azóta rendszeresen tartjuk a táborozásainkat. Először úgy, hogy volt egy ilyen program, hogy biztos szikla nevű sátortáborok, és utólag aztán mindig a COE-nek a programja alapján próbáltuk megszervezni a programjainkat. Ez az alap. Ehhez csatlakozik minden esztendőben egy honismereti jelleg is, és nekünk adott a körülmény és adott a helyzet, hogy Nyárad Szent Lászlón vagyunk. Próbálunk minden esztendőben egy kicsikét megtudni többet Nyárad Szent László településről, de Szent László királyról is, annál is inkább, mert az idei esztendőben éppen Backamadarason volt apród avatás, a Szent László Társaság is rend 11 apródot avatott, imár adott a helyzet is, hogy Szent László legendáiról, királyságáról, az ő uralkodásáról, keresztény szelleméről, lovakirályi tekintéről, és mindarról, amit ő végzett, arról többet megtudni. Tehát az idei esztendőben erre fókuszáltunk a táborozás rendjén. Mindig vannak kisebb kirándulások is, átmegyünk ott a Nyomát patakán végig, és fölmegyünk Nyomátra. Ott is van két templom, az ősi templom, az unitáriusok temploma, és azt meglátogatjuk. meglátogatjuk a református templomunkat, hiszen ott is van egy szép új templomunk, amelyet 1994-ben építettek fel. Próbáljuk a kultúránkat is őrizni, esténként a tábortűz mellett népdalokat is énekelünk, karöltve a keresztény jellegű énekeinkkel, és vannak kézműveskedések is, éppen az idei esztenőben volt üvegfestés is, hiszen Backamadarason most az utóbbi időben néhány asszonytestvérünk elkezdett ilyenekkel is foglalkozni, és a gyerekeknek megtanították, hogy kis festett borkányokat is vigyenek haza, és ezzel is örökítsék meg azt, hogy tényleg mi ott voltunk abban a táborban, és tanultunk valamit.
Hogyha ennyi mindent meg tudnak valósítani Nyárád Szent Lászlón, akkor azt jelenti, hogy a közösség az nagyon vallásos, a református közösség az egyháza mellé áll, mert nem minden településen tudnak ilyen hatalmas, szép templomot építeni, ifjúsági házat, és ilyen programokban részt venni.
Az biztos, hogy az Isten áldása nélkül hiába való a mi munkálkodásunk. Én hiszem azt, hogy az Úristennek terve van velünk, és hiszem azt, hogy ha ő megbíz valamivel, és mi azon az úton indulunk el, amit ő akar, mert Isten csak azokban a dolgokban van ott, amit ő megígér, hogy ő abban ott van, akkor arra a szolgálatra áldást ad. A gyerekprogramra visszatérve egy gondolat erejéig, ezt örömmel veszik tudomásul, hogy erre nagy igény van. Szoktuk mondani azt, hogy a gyerekek azok a nemzetnek a jövője és a nemzetnek a reménysége, vagy az egyháznak a jövője. Nem. A gyerek az már a jelen. Az a leghosszabb távú befektetés. És ott már el kell hinteni a magot, és akkor, amikor a magot hintjük, akkor örömmel vesszük tudomásul, hogy ebben partner lesz a szülő is, mert ő is tulajdonképpen a jót akarja a gyerekének. Partner lesz az, aki érti az időknek a szavát, és különösen kap erre elhivatottságot, hogy munkatárs is legyen itt a táborozás rendjén. És nagyon sok ember lesz partner abban, hogy támogassa is ezt az ügyet. Vannak támogatók, például a Tóth Pékség az összes eddigi táborozásunkon a kenyér, illetve a pékárot mindig ajándékba adja. Amikor elkezdünk egy programot, észreveszünk sokszor, hogy hány, de hány sok jó ember van, aki a jó ügyek mellé áll, csak tulajdonképpen szervezés kérdése, ebben pedig mindig partnereket találunk. Önkormányzat, pedagógusok, szülők, gyerekek, mindannyian azt az egy ügyet szolgáljuk, mert tulajdonképpen egy hajóban ülünk, csak ezt mindig tudatosítani kell mindenkiben, hogy tulajdonképpen egy célt szolgálunk, hogy itt gyerekek és a család jól érezze magát a településeinken is a Kárpát-medencében.
Ábrahám Imre tanító vagyok. 33 évvel ezelőtt végeztem a Székelyudvarhelyi Benedek elektanítóképzőben. Azóta Nyárád mentén tanítok, 1983-tól az első éveim Szentháromságon voltak, utána Nyárád Gáv falván vagyok 1991-től.
Mióta tanít itt Szent Lászlón?
Szent Lászlón, ebben az iskolai évben tanítottam, még tanítottam, amikor a feleségem szülési szabadságon volt. Ebben az iskolai évben 10 gyerek volt, az 1-4 osztályban szimultán oktatás zajlik. 4 osztály volt, előkészítő első, második és negyedik osztály. Jövőre is csak 4 osztály marad, 12 tanulóval.
Mennyire nehéz egy ilyen összevont osztályban tanítani?
Nem könnyű, mivel úgy kell beosztani az órát és az órarendet is, hogy önálló munka legyen a nagyobbaknak, a kisebbeknek pedig közös foglalkozás, vagy fordítva.
Tanítól, fogyatkoznak a gyerekek?
Sajnos fogyatkoznak. Amikor ide kerültünk, akkor 30 körül volt még az 1-4 osztályban, két tanárős volt az iskola. 2005-től már csak egy tanárős lett. A falu el van öregedve, kevés gyerek születik, kevés család marad itthon, sokan elvándorolnak külföldre. A tanulóink közül is már, akik itt jártak, sokan kitelepedtek Magyarországra vagy Nyugatra. Nincsenek munkahelyek, és a fiatalok nem maradnak itthon, mivel a községben sincsen munkahely, se környéken se, Nyárádszeredában se.
Pedig egy nagyon szép iskola van itt az unitárius parókia mellett. Bizonyára itt valamikor hangos volt az iskolaudvar, és belakták ezt a nagy épületet a gyerekek.
Hát igen, itt valamikor 1990 előtt többen voltak, az óvoda is több gyerekkel működött az iskolában, és 30-an felül voltak. Az iskola, ez már 100 évesnél öregebb. Valamikor az unitárus egyház iskola volt, most 2006-ban kapta vissza véglegesen. Sajnos, hogy azóta a beruházás is nagyon nem volt, tehát felújítás is ráférne az iskolára, csak nem tudjuk, hogy mikor kerül rá anyagi.
És egyáltalán lesz-e akinek?
Még reménykedünk, hogy hát ha 5-10 évig csak lesz, reméljük, hogy a 10-15-ös létszám megmarad még egy jó pár ideig. És nagyon jó volna, mivel a gyerekek helyben vannak, az óvodások is, most 14 óvodás lesz. Nekik sokkal nehezebb lenne az ingázás, mivel a program is olyan, az iskolai program, hogy az 1-4 osztályosokat teljesen viszik haza egy órakor, például Nagyadorjánba, szülőfalumba, ott kell üljenek az előkészítősök is délután 3 óráig. Nagyon fárasztó, megterhelő a kicsiknek, hogy egy előkészítős óvodásot üljön az iskolában, és várja 3 órát, amíg haza tud érkezni.
De legalább megtanulják a másnapi leckét, vagy csak ez az idején elfecsérelt idő?
Tanulgatnak, várogatnak, de hát nem nagyon, el vannak fáradva. Sokszor már az órán is álmosak.
A szülőknek a szemszögéből, hogyha nézzük, nagyon jó lenne, ha megtanulnák, mert amikor hazaérnek, akkor a szülők nem kéne ezzel foglalkozzanak, mert azoknak is annyi a bajuk, hogy nem tudják, hova tegyék magukat.
De így van. Az 1-4 osztályban ott megtanulják, mert óra alatt már majdnem elsajátítják 80-90%-át az anyagnak, házi feladat kevés maradsz, főleg előkészítő osztályban ott nincsen még ugye se írás, olvasás. Viszont nehéz, hogy 5 osztály egyben van. Nem gondoltak a minisztériumban, hogy a falukra nem érvényes az, ami városra, hogy külön előkészítő osztály, és megnehezítették a tanítók, a tanítónéniknek a dolgát.
Legalább a szükséges minimum megvan a szemléltető eszközben, hát tankönyvben?
Megvan, a szükséges eszköz, az megvan minden évben, sikerül beszerezni, és munkafüzeteket megvásárolják a szülők. A támogatnak, még a gyengébb tehetségű szülők is áldoznak erre.
Itt állunk a felújított csorgó mellett Nyárádszentlászlón, Léta Zsolt unitárius lelkésszel.
Csak részben van rendbetéve, ugyanis a munkálatok folytatódni fognak. Egy olyan oknál fogva, hogy az a 13 háztartás víz nélkül maradt, és akkor jött az ötlet és az elszántság ahhoz, hogy rendbe kellene rakni a csorgóinkat. Nyilván, hogy az a szokás is és az a hagyomány is, ami ugye Szent Lászlón is él, ez a virágozás, meg a határkerülésben benne van az, hogy csorgóinkat, határköveinket rendbe rakjuk. Bennem azóta él ez a gondolat, hogy rendbe kéne tenni, és ugye a víz az egyik legszentebb dolog.
De nem csak egy forrás van itt, ha jól tudom, hanem több.
Igen, több forrás van. Az egyik legjobb hozamú forrás az, ami télen-nyáron folyik, de nyilván, hogy a többi is táplálja. Van egy központi hely, amit az államosítás idején öntött a nép. Oda terelték bele azt az 5 csorgót, ami tölti folyamatosan ezt a nagy tartályt, több ezer literes, és legelőször az állatgazdaságokhoz vezették be, tehát a kollektívhez, később aztán az üzlethez, meg az állatorvosi rendelőhöz. Miután az államosítás megszűnt, felbomlott, utána a családok csatlakoztak rá, így most jelen pillanatban nagyjából 13-14 családi házhoz folyamatosan folyik folyik a vízbe.
Amikor szárazság van, akkor sincsen probléma?
A vízhozatal meglepő módon mindig állandó. Télen-nyáron folyik ugyanazzal a tempóval, ugyanazzal a sebességgel, kiapadhatatlanul. Erről tanúskodhatnak talán azok az idős emberek is, akik a 40-es években megérték a nagy aszályt, szárazságot. Elmondások és történetek tanúskodnak arról, hogy a 40-es években, akkor, amikor nagy volt a szárazság, az egész nyárád mente, Ákosfalva, Nyárádszereda, nagy ciszternás autókkal, nagy tartályokkal jöttek és hordták a vizet állatoknak és a saját használatra is. Tehát akkor is folyt, amikor mindenhol mindenki volt száradva.
Gondolom, hogy megvizsgáltatták ezt a vizet. Ez gyógyvíz is, vagy csak egyszerűen sima, finom forrásvíz?
Nem tudunk arról, hogy gyógyító hatása lenne, szóval unitárius területen még nem történtek csodák általa. Meg volt vizsgáltatva pár éve, egy hölgy vitt el belőle mintát, és megvizsgáltatta Marosvásárhelyen, akkor azt mondták róla, hogy iható. Most nem ártana csinálni egy újabb vizsgálatot, de az egész falu ezt issza. Tehát nagyon sokan járnak ki mai napig is Vásárhelyről, vagy környező falvakból, és hordják el a vizét házi fogyasztásra. Hozzánk a papilakra is ez van bevezetve. Azt vettük észre mostanra, hogy nem is vízköves, nincs lerakódás utána, úgyhogy nagyon-nagyon tiszta, iható víz. Arról árulkodnak azok a kis rákocskák is, amik előszeretettel itten hemzsegnek. Ugye a tiszta vizet szereti a rák is, és rengeteg van belőle. Elmondások szerint régebb nagy rák is található volt, ugyanis így is nagyon sok víz elfolyik, és volt egy nagyobb sánc, és talán abban még rákok is voltak. Nem kizárt, hogy aztán a jövőben majd lehetne egy kis tavacskát is az ilyen simán elfolyó vízből kialakítani.
Ki van takarítva a környéke, de ezt tisztán tudják-e tartani?
A vallásórás gyerekekkel többször kijöttünk, összeszedtük azokat a műanyag poharakat és azokat a műanyag flakonokat, amit szerte szórtak. Itten van egy roma család, aki használja, ők is néha-néha elvisznek egy-egy szemetet, és azon kívül az iskolások, ugye a tanító vezetése és az óvónéni vezetése által az óvodások kijönnek és néha rendbe tartják. Sajnos felelőse nincs, ugyan az egyház területén van, nem is tudom, hogy ennek lesz a jövőbe, de valószínű, hogy azok az emberek, akik használják, fogják továbbra is rendbe tartani közmunkával, ugyanis jól lehet, hogy az egyház területén van, de a víz használata az közérdemű és közérdekű dolog, úgyhogy remélem, hogy majd, amikor teljesen elkészül, a szépsége is a maga tisztaságában az embereket arra készteti, hogy ne dobáljanak majd szét itten dolgokat. Tervezünk egy olyat is, hogy majd valamilyen ülő alkalmatosság lesz itt elhelyezve, pad és egy asztal, és valószínű, hogy annak mellékén lesz egy kuka is. Remélem, használni is fogják azt a szemétgyűjtőt. Az árnyékról gondoskodik majd az a fűcfa, amely itt található. Meg fogjuk takarítani, és ugye itt fűcfák vannak körülöttünk, azok majd jó árnyékfogók lesznek, úgyhogy árnyék nyújtó a megpihenő számára, és reméljük, hogy meg is maradnak.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Albert vagyok, nyárádszentlászói lakos. Itt születtem Szentlászlón, nagyobb részt itt dolgoztam, és aztán itt is fogok maradni.
Most éppen a traktoron ül, így beszélgetünk. Mezőgazdaság a fő foglalkozás, vagy ez a mellék?
75-ben végeztem mezőgazdasági gépésziskolát, Sáromberként, szakiskolát. 75-től egészen 86-ig dolgoztam a Diászénában, a központban, a Gosztátnál, utána Vásárhelyt a virágkertészetbe, 96-ig. 96-tól azért jöttem, itt gazdálkodom. Jelen pillanatban 20 hektár és 6 hektár gyümölcsös, hát már kettőnk az a terület, az élettársam és az enyém, annyi gazdálkodunk. kevés van kaszálló, nagyobb rész szántó, törőbúza, búza, árpazab, ezt termelünk.
Milyen lett az idei termés?
A termésről erősen nem panaszolkodhatunk, az időjárás viszonytagsághoz képest elég jól bejött. Most van gondunk, de az ősszel a medvék. Olyan helyeken járnak a medvék, ahol eddig sohasem. A villanypásztort hiába tesszük ki, mert keresztül megy rajta benreked, még nagyobb kárt csinál mindig.
A vaddisznók is károsítanak?
A vaddisznók most az utóbbi időben károsítottak, de azok nem akkora mértékben. A medvével az a baj van, hogy az csak a teljes törőbúzát eszi. Ha kemény a törőbúza, nem eszi meg. Letöri, eldobja, elmucska, kész, vége. Rengeteget letér.
Kártérítés fizetnek ezért?
Ki? Ki fizessen ezért kártérítés? Erre a vad káros semmilyen biztosítást nem lehet kötni. Sehol se, úgyhogy akkor ez csak annyi, hogy...
Például a vadásztársulat, az ő dolga lenne.
A vadásztársulat törvend, ugye is fenn van. Lehet, hogy ők fizetnek maguknak, nem nekünk. Nekünk senki se. Tagja vagyok egy ilyen egyesületnek, de soha senki ki nem jön megkérdezni, hogy megmondja, itt tehát ilyen károd van, gyere, ide, itt lehet reklamálni, nem tudom. Nekünk ez nincs.
Az értékesítést azt hogy tudja megoldani?
Nagyobb részt itthon rúl. Tehát jelen pillanatban nekem van egy pár darab disznó, malacos kocám, azzal étetem fel. Azon kívül vannak ezek a kupecek, azok viszik el, és ők úgy szabják meg az árt, hogy ők akarják. Jönnek Brassóból, jönnek innen, jönnek onnan, termelési lapon keresztül nekik el tudjuk adni, szó se róla, de olyan árban, amilyenben ők akarják.
Az egész család ezzel foglalkozik, vagy vannak szezonmunkások is?
Itt nálunk szezonmunkás nincsen. Ketten vagyunk, ketten csináljuk.
De akkor nagyon korán kezdődik a napja.
Van mivel foglalkozni. Reggeltől estig, szinte estétől reggelig. Hát csak ott volt csirke, vagy 150 darab, azt az élettársam rendezte. Abból volt fehér is, volt házi csirke is, azok ott keltek nálunk házi csirke gémbe. De február végén ki voltak kelve. Utána pedig a 100 darab fehér csirke, napuskorokba véve, most azt se tudjuk, mit csinálunk vele, mert nem kell senkinek.
Piacon se keresik?
Az helyzet van, hogy annak ezek a csirke tenyészet. Az ott van, hogy csinálják, hogy nem tudjuk utolérni, hogy annyi bér adjuk mindenek.
Minden munkálatot sikerült gépesíteni, vagy kézi munkát is igényel a mezőgazdaság?
A mezőgazdaságban kézi munkát nem csinálunk, egyáltalán. Mindent, amit itt csak lehet géppel végzünk el.
Akkor már kalákázni sem kalákáznak.
Kalákázásról szó se lehet. Eltelt az az idő. Régen megvolt az, hogy ha sütöttünk egy pánkót, elfutottunk a szomszédba, hogy a kóstolja meg. Vagy bejöttük a szomszédot, töltöttem egy pohár bort, nézek ezt a szőlőt, én ültettem, nézek milyen bor lett. Ezt a fát én ültettem, nézek milyen pánik. Ez lejárt ez az idő. Itt mindenki hajt saját maga részére. Úgy én, mint más. Itt vége ennek. Ennek a kalákázásnak vége, lejárt. Ha valakit kap dolgot, ott egy fél órát, azt ki kell fizetni neki. Egy fölöli munkájára oda kell adni azt a csomag szivarat, vagy azt a, mit tudom, itt a legelső dolog, mikor bejött a kapun, szivar van, kávé van, nincs mit várni senkire se. Itt az ember, amit tud, úgy kell megoldja, a saját erejéből csinálja meg. Mert ha nem, végig, ezek az ilyen segélymunkások, akik járnak a néptársaságba, kapják a segélyt. Hát azok nem mondanak, hogy dolgoznak neki. Hát ez megkapja a segélyt a néptársaságtól, az egészséget. Elmenni, hogy holnapra dolgozik kint külföldön, és kész, vége. Vagy kettőt. Attól függ.
És nem hiányzik az a régi idő, amikor még a szomszéd a rokon jött, és jól elbeszélgetünk munka után, munka előtt?
De nincs időre, hogy elbeszélgessük. Nincs idő, akkor hajtás, hogy nincs idő. Hát akkor el lehetett képzelni, a faluba, a mezőgazdaságban dolgozott 150-200 ember. És most, ha megnézzük, kimenjünk a mezőre, nem látunk 5 embert a mezőn. 5 embert nem látunk. Itt a faluban van, akit tudok, hogy kézi munkával termelnek a törőbúzát, egyes egyedül nagy albi. Őket látom kapálni. Ez egész nyáron. Itt mást kapálni a mezőn nem lehet látni. Otthon a kertben, a veteményben, már ott is oda vagyunk kerül, azt is vegyszerezzük meg, saját magunkat mérgezzük meg. Külön a mezőről nem beszélve a vegyszerezés, itt mindenki vegyszerez. Megtanították, hogy hogy kell, és azt csinálják. Régen nem tudta az ember, hogy kell vegyszerezni, miből áll. Most már, aki tudja, azt csinálja.
Hát ahogy elnézem önt, bármennyire lesz nehéz, a mezőgazdaság nem adja fel.
Nem tudom, hogy én fel fogom adni, esetleg, hogyha majd a fennvalógy dönt, hogy kész, fejezd be többet nem. De másképpen nem. Én szeretem az állatokat is. Szeretem külön, szabad-e vagyok. Csak nem szeretem az emberek között. Itt a városban nem szeretem dolgozni egy másodpercig se. Én alig vártam, hogy jöjjek haza. Kint nem megy ki, az én magam csennyibe láttam, amit csináltam, hogy nő, hogy gyarapszik. Ezt szeretem. Nem szeretem bent társaságban dolgozni.
Nyárát Szent Lászlón felkerestük Dégi Krisztina nénit is, ő a legidősebb nő itt a faluban. Mivel telnek a mindennapok, Krisztina néni?
Hát elég unalmasan telnek. Nagyon unalmasan, hogy nem tudok dolgozni. Én csak háztartásban dolgoztam, és mikor kollektív volt, akkor a kollektívbe. Egyébben nem foglalkoztam.
Hát de bizonyára annak idején szőt, font, vart.
Főztem, fontam, vartam azokat, igen.
Itt mindenki kellett ismerje ennek a fortéját? Vagy ha nem ismerték, akkor úgy lenézték, hogy mi az, hogy nem tud megtanulni főzni, nem tud megtanulni fonni?
Hát nem, azért ezelőtt a leányok is jobban odaálltak a kézimunkához. Azt kell mondjam, hogy most a fiatalság nem ül le kézimunkálni, mert kell menjen valahova dolgozni, hogy keresen pénzt. Én le tudtam ülni kézimunkálni, mikor érkeztem, mert tehén volt, főd volt, gabona volt, volt, miből pénzünk legyen.
És ez a kézimunkálás, ez egy kikapcsolódás is volt.
Így abroszt vartam, asztalt futott, falvédőt, az ilyesmiket szőttünk, fontunk, gyapjút fontunk, a juhokat megnyírták, a gyapjút megmostuk, akkor megfésültettük, megfontuk. A férfiaknak szőttünk, az öregeknek harisnyát. Akkor kendert termeltünk. És azt is fel kellett dolgozni, ki kellett tilolni. Télen megfontuk a kendert, és azt szőttünk törlő között, törlőt. Úgyhogy hát nem vettük az üzletből, mi most.
Ez a kender áztatás, meg a gyapjumosás a Nyárádon történt?
Nyárádon, igen, mind a Nyárádon. Jöttek a férfiak, még ők is segítettek.
Bizonyára utána jó nagy fürdések voltak a Nyárádban.
Ahol mostuk a kendert, a gyapjút ott nem fürdöttünk, hanem volt itt egy nyomáti embernek malma. Ott volt a jó fürdőhely, és ott fürdött a fiatalság. S még volt egy malom lent az alszegben, nagyerek, bár volt ott a Mónár. Úgy hittük, hogy mikor malom. Itt volt egy nagy gazdaság, Mikor László, és az a malom az övé volt. Benne a gazda Nagyelek bácsi volt.
A szülők nehezen engedték annak idején a fürdőre, vagy a kórusba? El kellett végezni egyszer otthon a munkát?
Nem jártunk azért, akkor nem járt a fiatalság. Volt gyermektánc, szóda mentünk. Elég szigorúk voltak a szülők. Az én szülőm is nagyon szigorú volt. Ott meg volt mondva, hogy ekkora itthon kell lenni, itthon kellett lenni.
És nem tiltakoztak?
Nem. Haza is jöttünk egyszer, valami tévedés volt, nagyon megszidott a pamin, aztán azután be is tartottam.
Annak idején beleszóltak abba is, hogy kivel barátkozzanak? Kihez menjen férhez?
Nem mondom, nem szóltak bele.
Volt a faluban olyan, akinek beleszóltak?
Nem tudom.
Mert sok helyen az volt, hogy a gazdaság házasodott, nem a férfi.
Az biztos, hogy a gazdaságra házasodott. Engem a férjem nem úgy ismert meg. Ő itt gépelt 1946-ban. Márkodi volt az én férjem. Az előtti évben szintén egy Márkodi ember volt itt, és akkor már apósom más évre lejött, hát még nem volt apósom, csak lett. Lejött, és kell szerződést csinálni, hogy hány százalékért gépelnek el egymás a búzát. Aki volt a cséplő, a ragaszkodott 8%-hoz. A háziak meg 6-7-hez, amiben tő kevesebbre. Nekünk egy nagyon furcsa ismerkedésünk volt. Kicsi keskeny volt az udvarunk, először elgépelték az Árpát, mert nem volt azt a kova lerakni a búzát. Árpát gépelték el először. Mikor elgépelték az Árpát, azt mondja nekem, apám, te menj hátra, azt mondja, a cséplővel ide eléjöttek, és a munkások is az asztal meg volt terítve, az étel kitéve, leültek, ettek, engem hátra küldtek, hogy seperjem össze a szemetet. És mikor összesepertem a szemetet, eléjöttem, aztán aki férjem lett, a traktort akarta indítani, és kérdem, hogy a gépész úr reggelizett. És azt mondja, hogy igen. Mondom, jöjjen, üljen le, együnk meg egy fejhagymát, legyünk egy szagúak, szokjunk össze. Ott is hagyta a traktort, odaült az asztal mellé, és ettünk. Reggelire ezelőtt volt kávé, szalonna, főtt tojás, túró, paprika, paradicsom, házi kenyér. Előre pálinka, a nyomtaték, teljes kávé. Este itt volt vizitálba. És így maradt meg az ismeretség, és így mentem azt a Márkodba a férhez. 50-ben Márkodban megalakult a kollektív. Be kellett állni, a székely asszonyok jöttek Gyergyóból aratni. Arattak 6-7%. A hetedik alangya volt az övéké. És meglett az aratás, oda jöttek apósomhoz, hogy gépelje el a búzát, hogy aztán tudjanak hazamenni. De már akkor a búzát le kellett hozni a személyához. Nem tehette el a cséplőgép tulajdonos a vámot. Apósomot akkor üldözték, mert ő a búzát nem hozta le, ahova le kellett adni, és azt mondták, hogy ha beállnak a két fia, aki az én férjem volt, még a testvére, akkor megmentik, nem kell menjen börtönbe. Aztán így beálltunk a kollektívbe 50-be, 52. február 28-ára delegátus gyűlést csináltak, és 7 családot kizártak a kollektívből, mert kevés volt a föld, és sok volt olyan, akinek nem volt birtok. És így 7 családot aztán kizártak, és akkor minket is kizártak a kollektívből. És úgy jöttünk ide haza lakni édesapámékhoz. Egy leánya voltam apámnak.
De gondolom nem bánták meg, vagy igen, hogy kizárták?
Akkor hirtelen tessék elhinni, hogy mikor hazajött az uram a gyűlésből este, na többet azt mondja, a kollektívbe nincs miért menni. Igaz, nem is hiszik el. Nekem reggelre jobb felé szürke hajom lett. Azért úgy bántott, pedig sajnáltam apámékot, öregek voltak, és elmentem Márkotba a férhez, de szerettem az uramot is, hogy visszajöttünk azután, apáméknak gyenge épületjek volt, és azután ide 52-től 62-ig az udvarra házott pajtát, mindent építettünk, és akkor itt 62-ben megalakult a kollektív. Én aztán a kollektívbe dolgoztam, a férjem a Gosztádban volt, a tenyészbikák mellett dolgozott. Mikor mondták, hogy álljam be a kollektívbe, azt mondta, hogy ő egyszer beállt és kizártás, többet nem áll. De nekem valahol kellett dolgozni, és aztán a kollektívbe volt részem. Az istálló nagy volt, csirkéket neveltem a gazdaságnak, és ezzel foglalkoztam.
Itt élte le az életét. Sosem vágyott a nagy világba, mert nagyon sokan azt mesélik, hogy itt szolgáltunk, ott szolgáltunk.
Aki tanított engem, Lőrinci Miklós, még bejött apámhoz, és azt mondta, hogy a leánkát adja tovább tanítatni, azt mondja, mert jó tanuló. De azt mondtam akkor a tanító úrnak, hogy én nem menjek tanító úr, én falu szeretem. Szerettem is dolgozni. És annak lettem a betegemet. Vittem itt hátra muslékot, szar kaput kinyomtam, és leléptem, és el van törve a porcomát. 12 éve. És meg kellett volna operálni, mert akkor 80 éves voltam, nem mentem. És azóta isántikálok.
De hál' Istennek jól bírja magát, nincs az ágyban, kiül.
Még ha nem érzem jól magamat, akkor is felkelek, mert úgyis mikor eljön az óra, meg kell halni. A fiam hozza a reggelit, hozzák az ebédet, úgyhogy ilyen volt a sorsom.
Tanítani kéne ezt az optimizmusát. A fiatalok példát kéne vegyenek önről, hogy ne örökké csak panaszkodjunk, hanem lássunk egy kicsit pozitívan
ez
is.
Ez a baj. Mindenhol csak panaszkodnak, hogy milyen nehéz az élet. Mindenkinek nehéz volt, s nehéz, de dolgozni kell. Én nem panaszkodtam azért soha.
Önök a Falu Világa című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ezzel műsorunk végéhez értünk, a Maros megyei Nyárádszent Lászlón készült összeállításunk második, befejező részét hallották. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották, a viszonthallásra.